Ez a Híradó vasárnap este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Az ára már a 2007-es, a gázi a 2008-as szintre csökkenhet, a javaslatról holnap dönt a parlament. Megáldották a megújult Mátyás templomot, a felújítás 8 évig tartott. Saját kocsi a csomagtartójába zártak egy férfi Gyömrőn, a tettesek ellen emberölési kísérlet a vád. Soha ennyien még nem futottak, a Budapest maratonra egyre több külföldi is érkezik. A villany áránál a 2007 februári, a gázáránál pedig a 2008 júliusi árakat fogják fizetni az emberek a következő hónaptól, közölte a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa. Németh Szilárd azt mondta, megvédik a rezsicsökkentést, emellett a teljes közműszolgáltatási szektort non-profittá szeretnék tenni. A novembertől induló újabb rezsicsökkentési ütemről holnap szavazhat a parlament.
A jövőben a gázszolgáltató fizetheti a lakossági gázkészülékek és gázvezetékek időszaki műszaki biztonsági vizsgálatának díját, amely akár 60 és 100 ezer forint közötti összeg is lehet lakásonként. A közszolgáltatók telefonos ügyfélszolgálatainak pedig a tervek szerint biztosítaniuk kell majd, hogy az ügyintéző 5 percen belül elérhető legyen. Ilyen új fogyasztóvédelmi szabályok kísérik majd a további rezsicsökkentést, jelentette be a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa.
Villanyáránál a 2007 februári, a gázáránál pedig a 2008 júliusi árakat fogják fizetni az emberek.
Németh Szilárd azt mondta, a novembertől hatályos újabb rezsicsökkentéssel az árak az évekkel ezelőtti szintre csökkennek. A kormánypárti politikus közölte, megvédik a rezsicsökkentés politikáját, és a teljes közműszolgáltatási szektort non-profittá akarja tenni a Fidesz. A kormánypárti politikus szerint a 2002 és 2010 közötti baloldali kormányok a családok helyett a szolgáltatók érdekeit védték.
A bukott baloldal politikusai mindig olyan szabályozást hoztak. Legyen az akár a parlamentben elfogadott törvény, akár az akkori baloldali kormány által elfogadott kormányrendelet, vagy az ezen alapuló energia hivatali döntések, ezek mindig a szolgáltatóknak kedveztek.
Januárban kezdődött a rezsicsökkentés, 10%-kal lett olcsóbb a földgáz, az áram és a távhő. Második lépésben júliustól a vízdíj, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvízszippantás, a PB gáz és a kéményseprés díja mérséklődött 10%-kal. Novembertől ismét a gáz, az áram és a távhő ára lehet alacsonyabb, további 11,1%-kal. Számítások szerint a három rezsicsökkentéssel egy átlagos család akár 100-120 ezer forintot is megtakaríthat évente. Az újabb ütemről hétfőn szavaz az országgyűlés, és hétfőn ülésezik a rezsicsökkentés lehetséges alkotmányos garanciáit vizsgáló kormánypárti munkacsoport is. Ennek feladata kidolgozni, hogy a jövőben milyen jogszabályi feltételek mellett lehessen megváltoztatni az energiaárakat.
Az MSZP szerint drasztikusan romlott egyes közszolgáltatások színvonala. Török Zsolt, a párt szóvivője azt mondta, lakossági bejelentések és a szakmai szervezetek jelzései szerint a rezsicsökkenés mellett az EU-díj bevezetése is hátrányosan érintette a szolgáltatókat.
A helyi vízművek halasztják a felújításokat, a fejlesztéseket, emiatt a régi, elavult, elkorhat csöveket nem cserélik ki, vagy nem tudják kicserélni pénzhiány miatt. Így a felújításokat, ahogy halasztják, egyre gyakoribb a csőtörés, egyre gyakoribb a vízelzárás.
A Jobbik szerint a Fidesz 3 évet késlekedett, pártjuk által már 2010 áprilisában javasolt rezsicsökkentéssel. Az ellenzéki párt közleménye úgy fogalmaz, a multinacionális közműcégek előre kitervelten politikai nyereségvágyból sok millió ember megélhetését veszélyeztették a privatizáció óta mesterségesen magasan tartott rezsidíjakkal. Az IMF hitel előtörlesztésének és a gazdasági konszolidációnak köszönhetően a korábbinál jóval kedvezőbb a magyar gazdaság megítélése, és megnőtt a Magyarország iránti befektetői érdeklődés is, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Washingtonban a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank őszi közgyűlésén.
hosszú idő óta először nem az eurózóna válsága, hanem az Egyesült Államok volt a fő téma a Világbank és az IMF őszi közgyűlésén. Szombaton ugyanis eredménytelenül zárultak a fizetésképtelenség elkerüléséről folytatott tárgyalások az Egyesült Államokban a demokraták és a republikánusok között. Ha legkésőbb csütörtökig nem lesz egyesség, az Egyesült Államok gyakorlatilag fizetésképtelen lesz. A Világbank elnöke Washingtonban arra figyelmeztetett, ha ez bekövetkezik, az világméretű gazdasági katasztrófához vezethet. Kamatot fognak emelni a jegybankok, lelassul a globális gazdasági növekedés, ez leginkább a feltörekvő országok számára jelentene katasztrófát, de a fejlett ipari államok is megéreznék negatív hatását, mondta Jim Yong Kim. A tárgyaláson Varga Mihály képviselte Magyarországot, a nemzetgazdasági miniszter azt mondta, számunkra az a lényeg, hogy az amerikai helyzet rendeződjön. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy az IMF hitel előtörlesztésének és a gazdasági konszolidációnak köszönhetően a korábbinál jóval kedvezőbb a magyar gazdaság nemzetközi megítélése.
Magyarország egy sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint korábban. A IMF által készített anyagokban általában arról van szó, hogy Magyarország előtörleszteni tudott, ez egy siker, és az előtörlesztés úgy történt meg, hogy közben nem kellett se újabb hitelt fölvennünk, se megszorítást alkalmazni, mint amire más országok kényszerültek. Nyugodtabb, stabilabb légkör alakult ki.
Varga Mihály megerősítette, a 3% alatti államháztartási hiányt jövőre is teljesíteni tudja az ország, és arról is beszélt, hogy nem tervezik módosítani a bankadó mértékét.
8 évig tartó felújítás után Erdő Péter esztergom budapesti érsek áldotta meg a megújult Mátyás templomot. A tetőt 150 ezer új zsolnai cserép borítja, az épületben 11 ezer négyzetméter díszítőfestés, és csaknem 1800 négyzetméter burkolat újult meg. A munkálatokat a magyar állam 6,5 milliárd forinttal támogatta.
4 új harangot is kapott a felújított Mátyás templom. A főváros egyik jelképe körül nem csak turistákat, hanem budapestieket is látni.
Abba bíztam, hogy felújítás megtörtént, nagyon szép lesz, és végre megnézhetjük a Mátyás templomot felállványozás nélkül.
Mély benyomást tesz rám a templom, a tető is rendkívüli. Ausztriában nincs ilyen épület, és még egész Európában sem láttam ilyet, mondja ez az osztrák turista. A Mátyás templomot utoljára az 50-es, 60-as években újították fel. Az utána eltelt évtizedekben azonban nagyon leromlott az állapota, a tető beázott, és több dísz is leesett róla, el is kellett keríteni. Ben szent misét tartottak a Mátyás templom mielőbbi megújulásáért. A munkálatok 2 évvel később elkezdődtek. A tetőn azóta 150 ezer új zsolnai cserepet helyeztek el, a belső térben 600 négyzetméter falkép, 11 ezer négyzetméter díszítőfestés és csaknem 1800 négyzetméternyi padlóburkolat újult meg.
Ez a 8 év ugye azzal is összefüggött, hogy egy folyamatosan működő épületben kellett munkát végezni, heti rendszerességgel egyeztettük ezáltal a tulajdonossal, a budavári nagyboldogasszony plébániával, azt, hogy mi az, ami munkaterület lehet, mi az, ami látogatható.
Mindenki, aki tisztelettel járul Boldog IV. Károly emlékéhez, az ide jön ehhez az oltárhoz.
A Mátyás templomban koronázták meg az utolsó magyar királyt is. A plébános IV. Károly erekjéjét mutatja. Mostantól azért őrzik majd itt, hogy a történelmi múltat jelképezze.
A templom az igazából abban a szellemiségben válik teljesebbé, amikor egy imádkozó ember, egy hívő ember le tud térdelni az Úr oltára elé. De egy turistának a belépése is, mert azt gondolom, hogy egyfajta közeledés a hithez.
Az állam 6,5 milliárd forinttal járult hozzá a felújításhoz.
Kultúrának egy nagyon fontos része az épített örökség, azon belül is az egyházi örökségek. Ez a templom egy emblematikus hely. Az egyik leglátogatottabb templomunk, illetve egyúttal muzeális intézményünk is.
A felújítás még nem fejeződött be teljesen. A nagyorgona rekonstrukciójával jövőre végeznek.
Este 6-kor kezdődött az az ünnepi szentmise, amelyen megáldják a Mátyás templomot és felszentelik az oltárt. A templom előtt van Somorjai Balázs kollégám. Szerbusz! Hogyan értékelték az ünnepi szentmisén a templom megújulását?
Jó estét kívánok, szervusz! Ezekben a percekben ér véget az a szentmise, amelyen megszentelte Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek a Mátyás templom új oltárát. Azt mondta, hogy ez az oltár a keresztény egység és a testvéri szeretet forrása, egy ünnepi asztal, amelyhez járulhatnak Krisztus vendégei. A szentmise elején egy köszöntőt is mondott, amelyben külön megköszönte a magyar kormány felújításhoz nyújtott segítségét. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is szólt pár szót a szentmise elején. Ő arra emlékeztetett, hogy a Mátyás templom felújítása egy kormányokon átívelő munka eredménye. Azt is mondta, hogy a most megáldott templom annak szimbóluma, hogy a kereszténység és a magyarság nem elválasztható egymástól. Itt van egyébként a szentmisén még Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, Tardos István főpolgármester is.
Somorjai Balázs, köszönjük! Újból megnyitott több idegenforgalmi látványosság az Egyesült Államokban, így a New York-i Szabadságszobor és az arizonai Grand Canyon is. Október 1-én zárták be őket. A törvényhozást megbénító költségvetési vita miatt ugyanis a szövetségi kormányzat részlegesen lebénult, és a közalkalmazottak egy részét kényszerszabadságra küldték.
Szombattól újra látogathatják a turisták az Egyesült Államok egyik legfőbb idegenforgalmi nevezetességét, a Grand Canyont. Október 1-én, az új költségvetési év első napján zárták be, miután a kongresszusi pártok nem tudtak megegyezni az ideiglenes büdzséről, és kényszerszabadságra küldték a szövetségi alkalmazottak jelentős részét, így a nemzeti parkokban dolgozókat is. Arizona fő látványossága évente több millió látogatót vonz. Nem vagyok hajlandó tovább tűrni, hogy az önfejű szövetségi politika megfossza a turistákat ettől a csodálatos látványtól. Mondta a kormányzó, amikor bejelentette, Arizona inkább átvállalja a Grand Canyon üzemeltetési költségeit, csak hogy kinyithassák a nemzeti parkot. Mostantól a Szabadságszobor is újra látogatható, miután New York állam szintén saját költségvetéséből üzemelteti. New York és Arizona mellett több állam is így tesz, pedig nagyjából biztos, hogy a szövetségi kormány később sem téríti meg költségeiket.
Elkezdődött a muzulmán hívők legnagyobb közös vallási eseménye, a mekkai zarándoklat, a Hajj. Vasárnap reggel már 2 millió hívő gyűlt össze a szaúd-arábiai Mekka közelében fekvő Mínában. A következő napokban végigjárják az iszlám legszentebb helyeit. Elmennek az Arafát hegyre, ahol Mohamed a Korán utolsó verseit lejegyezte, majd szimbolikusan megkövezik a sátánt jelképező obeliszket. A Korán szerint minden hívőnek lehetőség szerint életében egyszer el kell zarándokolni a Mekkába. A szaúdi hatóságok fokozott biztonsági és egészségügyi intézkedéseket vezettek be, mert az utóbbi 10 évben 2000-en haltak meg a rendszeresen kialakuló hatalmas tumultusban. Indiában egy hindu ünnepen legalább 89-en meghaltak, köztük 17 gyerek is, amikor pánik tört ki a félmilliós tömegben. Egy templomhoz vezető hídon az a rémhír kezdett terjedni, hogy a híd le fog szakadni. Az emberek ekkor egymást taposva kezdtek menekülni. A rendőrség próbálta volna megfékezni őket, de ez csak tovább fokozta a pánikot. Többen életveszélyes sérüléseket szenvedtek, így a halálos áldozatok száma tovább nőhet. És még mindig India, ahol legalább 18 halálos áldozatot követelt a Phailin ciklon is, amely tegnap este csapott le a dél-ázsiai ország keleti partvidékén. Óránként több mint 200 km/h széllökésekkel és heves esőzésekkel járó ciklon házakat döntött romba, fákat csavart ki, és megrongálta az elektromos vezetékeket is.
A Phailin névre keresztelt ciklon helyi idő szerint szombaton késő este csapott le India keleti partvidékén. Az ítéletidő óránként 250 kilométeres széllökésekkel és heves esőzésekkel járt. Házakat döntött romba, fákat csavart ki, és megrongálta az elektromos vezetékeket is. Ezt a több tonnás kamiont is könnyedén felborította. Este 11 éjfél körül kénytelen voltam megállni az út szélén. A szél ereje azonban egyre nőtt, és tessék, ez lett a vége, mondta a kamion vezetője. A hatóságok elővigyázatosságból kitelepítették a veszélyzónában élőket, és a hadsereget is bevetették a mentésben. Mindenképpen el akarták kerülni, hogy a 14 évvel ezelőttihez hasonló tragédia történjen. Akkor egy forgószél legalább 10 000 ember életét oltotta ki a keleti partvidéken. Csaknem 900 000 embert költöztettünk ki, ezzel minimálisan csökkentve a lehetséges áldozatok számát, mondta Orissa szövetségi állam főminisztere. A Fülöp-szigeteken a Nari nevű trópusi vihar pusztított. Több mint 30 települést öntött el a lezúduló hatalmas mennyiségű csapadék, több helyen földcsuszamlásokat, áramkimaradásokat okozott. A vihar már legalább 13 halálos áldozatot követelt a dél-kelet-ázsiai országban.
Itthon a meteorológiai szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére az estére várható tartós és sűrű köd miatt. Az előrejelzés szerint a köd helyenként csak nagyon lassan hétfőn délelőtt oszlik fel. Több súlyos baleset is történt ma az utakon, főleg a reggeli köd miatt. Hajnalban 4 autó rohant egymásba, a Pest megyei Üllőnél egy ember meghalt. Fótkül területén pedig egy kocsi átcsúszott a szembesávba, és szintén frontálisan ütközött egy másik autóval, itt 5 sérültek meg. A Bács-Kiskun megyei Jakabszállásnál egy menetrend szerinti autóbuszba csapódott egy kocsi, a nyíregyházi elkerülőn pedig egy tanulóvezető karambolozott.
A frontális ütközéstől totálkárossá tört mindkét kocsi a Fót és Csomát közötti úton. A vétlen Suzuki-ban 4 utaztak, mindegyikük súlyosan megsérült. A tűzoltók szabadították ki őket. Az Audi ezt a furgont előzte, de megcsúszott a vízes leveleken. Emiatt először lesodródott az útról, aztán átcsúszott a szemből érkezők sávjába, és összeütközött a másik kocsival.
A helyszínre 4 mentőkocsi és 1 mentőhelikopter is érkezett, összesen 5 sérültet találtunk. Mind az 5-en úgy tűnt, hogy súlyosan megsérültek, volt akinél melkassérülés, volt akinél lábszártörés, volt akinél koponyasérülés, belső sérülések gyanúja merült fel.
Még kora hajnalban a nagyködben 4 autó rohant egymásba Üllő közelében. Egy 44 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Jászapáti és Heves között 3 sérültek meg egy frontális karambolban. Először 2 kocsi ütközött össze, majd beléjük rohant egy 3. is. Nem sokkal később pedig egy teherautó próbálta kikerülni őket, de a vontatmánya neki ütközött a járműveknek.
A rendőrség teljes útlezárás mellett kezdte meg a baleset helyszínenését, és a forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében Jász-Szent András belterülete felé terelte a főút forgalmát. A rendőrség a továbbiakban szakértők bevonásával vizsgálja a baleset bekövetkezésének körülményeit.
Teljes útzár volt az 54-es úton is, miután egy autóbusz és egy személykocsi összeütköztek. Az autó sofőrje súlyosan megsérült, 5 kórházba kellett vinni. A busz az árokba rohant, 18 utaztak rajta, de senki sem sérült meg. A Nyíregyházát elkerülő úton pedig egy tanulóvezető karambolozott, szintén frontálisan egy másik kocsival. Helyszíni információk szerint a tanulójármű oktatója alkoholt fogyaszthatott. Összesen 3 sérültek meg.
Előzetes letartóztatásba került az a 4 fiatalember, akik a gyanú szerint összevertek, kiraboltak, majd a saját kocsi a csomagtartójába zártak egy középkorú férfit a Pest megyei Gyömrőn egy erdőben. A férfi több órát volt a csomagtartóban, segélykiáltásait egy arra járő vadőr hallotta meg. A fiatalokat emberölés kísérletével gyanúsítják.
Van, hát ez kb. 50 méter itt a bekötő úttól. Itt állt a, látszik még most is a féknyomok, mert ahogy...
Gyömrő külterületén egy erdei bekötőúton talált rá csütörtökön a vadőr a kocsira. A csomagtartóban akkor már több órája feküdt az összevert férfi. Az autó hátsó ablaka be volt törve, ez lett neki gyanús. Amikor közelebb ment, zajt hallott a csomagtartóból.
Hallottam, hogy valami nyögdécsel is az autó környékéről. Kérdeztem, hogy van itt valaki, és akkor szóltak az autó csomagtartójába, hogy hát igen, itt vagyok, agyonvertek, meg összekötöztek.
A vadőr kihívta a rendőröket, akik a tűzoltók segítségével szabadították ki a férfit a csomagtartóból. Nyílt lábszártöréssel vitték kórházba, de a verésnyomok az arcán és a hátán is látszódtak.
Elmondta, hogy reggel 7:30 körül egy ismerősével érkezett az erdőbe, ahol másik 3 férfi várta őket, vascsővel tetlek bántalmazták, értékeit, mobiltelefonjait, pénzét elvették tőle, majd kezeit és lábait gyorskötözővel összekötözték és betették saját autójának a csomagtartójába.
A rendőrök még aznap elfogtak Budapesten 3 fiatalembert, akik a gyanú szerint részt vettek a férfi összeverésében. 4. társuk, aki a helyszínre csalta a férfit, önként jelentkezett a rendőrségen.
Gyanúsítás szerint ő tulajdonképpen felbújtója volt ennek a cselekménynek, amit a másik 3 társa követett el.
A bíróság mind a 4 fiatalembert előzetes letartóztatásba helyezte. Emberölés kísérletével, valamint csoportosan felfegyverkezve elkövetett rablással gyanúsítják őket. Azt még nem tudni, hogy pontosan mi volt a fiatalok indítéka, de valószínűleg egy régebbi sérelmüket akarták megtorolni a férfin.
Robbanó szerkezetnek látszó tárgyat találtak egy férfinél egy fővárosi villamos megállóban. Az ittasnak tűnő férfihoz elsőként a mentőket hívták, és ők szóltak a tűzszerészeknek, mert egy gyanús tárgyat láttak a férfinál. A honvédség szakemberei egy beburkolt palackot találtak, amelyből vezetékek lógtak ki. Robbanó szerkezetnek azonban nem lehetett tekinteni a dolgot, ezért a férfi ellen nem indul eljárás. Csalás miatt emelt vádat az ingatlanbazár.com és az ingatlandepó.com internetes oldal tulajdonosa és egy volt ügyvéd ellen az ügyészség. A vádirat szerint ingyenes hirdetéseket ajánlottak, a szolgáltatás azonban egy hónap múlva szó nélkül fizetőssé vált. Aki nem akart fizetni, azt folyamatosan zaklatták. Az ügyészség szerint legalább 100 millió forintot csaltak ki a hirdetőktől.
Ma már nem működik a 2009 és 2012 között népszerű hirdetési portál, az ingatlanbazár.com. A tárolt változata azonban ma is elérhető a világhálón. A honlapon, miként az ingatlandepó.com-on is ingyenes hirdetési lehetőséget kínáltak. A szolgáltatások azonban egy hónap múlva automatikusan fizetőssé váltak.
A vádló célja nem a meghirdetett szolgáltatás nyújtása volt, hanem az, hogy az ügyfeleit az általa üzemeltetett portálokra csábítsa. A hirdetések azonban külön értesítés nélkül egy hónap múlva fizetőssé váltak, amint egy 6000 ügyfél számára a hirdetések törlésére nem volt lehetőség.
A nem fizető ügyfelektől a másodrendű vádlott egy volt ügyvéd szinte uzsora kamatot követelt.
Olyan kamatokat számított, ami mondjuk hát megüti azt a szintet, amikor a tekesek már megmozdulnak.
A vádirat szerint a két vádlott legalább 100 millió forintot csalt ki a hirdetőktől. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál azt mondják, ha valaki nem akar internetes csalók áldozatává válni, megrendelés előtt figyelmesen el kell olvasnia a szerződési feltételeket.
Ha valami nem egyértelmű, vagy számunkra nem megfelelő, akkor semmiképpen sem érdemes szerződni. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy hirdetést feladjunk, nagyon sok ilyen jellegű oldal üzemel. Hogy ezt érdemes mindenek előtt szem előtt tartani.
Megkerestük mindkét vádlott ügyvédjét, egyelőre azonban nem kívántak nyilatkozni az ügyben. A csalással vádolt férfi cége ellen a gazdasági versenyhivatal már korábban pert indított. A fővárosi törvényszék elsőfokú ítéletében kimondta, hogy a cég általános szerződési feltételeinek egyes pontjai tisztességtelenek. Ezt az ítéletet a büntetőbíróság sem hagyhatja majd figyelmen kívül. A híradót Víg András tudósította.
Három nap alatt öt nagyértékű Nyugat-Európában ellopott luxusautót tartóztattak fel a rendőrök Nagylaknál, tájékoztatott a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság. Szombat este 10 perc eltéréssel érkezett a határhoz két bolgár sofőr, egy Mercedes-szel és egy BMW-vel. Mindkét autó lopott volt. Körözték a német hatóságok. Csütörtökön egy Franciaországból származó luxusautót, pénteken egy szlovákiai nagyértékű terepjárót, majd nem sokkal később egy svédországi Mercedes-t tartóztattak fel Nagylaknál. Valamennyi autót lopták, a hatóság lefoglalta őket. Országszerte több mint 140 ezeren igényelték a digitális átálláshoz szükséges set-top box készüléket, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kommunikációs igazgatója a híradóval. Az átállás második üteme az ország északkeleti és délnyugati részén zajlik, vagyis ezeken a területeken október 31-én leáll a földi analóg műsorszórás. A szociálisan rászoruló családok állami támogatást vehetnek igénybe a digitális dekóderek beszerzéséhez, akár az átállás után is.
Az érintettek még 30 napig az átállás után, november 30-áig jelentkezhetnek az állami támogatásért. Az állami támogatás keretében ingyen szereljük be a szociálisan rászoruló jogosultak háztartásaiba a digitális vevőkészülékeket, a set-top boxokat, illetve az antennákat.
Hamarosan megjelennek a tenderkiírások a Balaton déli partján létesülő szennyvízhálózat beruházásaihoz. 2015 közepéig 18 településen építik ki vagy újítják meg a szennyvízelvezető rendszert. A 18 milliárd forintos beruházás túlnyomó része uniós támogatással valósul meg.
A korábbi emésztőgödröt betemették és nagyobbat építettek ennél a Somogy Túri asszonynál, így ritkábban kell szennyvizet szippantani, ami fordulónként 8000 forintba kerül. A környéken 7 éve várják a szennyvízhálózat kiépítését.
Nagy igény lenne rá nem csak nálunk, hanem a faluban szerintem háromnegyed részének mindenkinek. Kellene, hát mindenképpen szükség van rá.
A Balaton törvény értelmében, ahol nincs csatorna hálózat, ott semmilyen építkezés nem lehetséges, ez pedig a nagyobb városok, mint például Siófok, Balatonlelle és Fonyód fejlődését is hátráltatja.
5% lesz a önkormányzati önerő.
Ez szerepel majd a hamarosan megjelenő tenderkiírásokban. A beruházások értéke csak nem 18 milliárd forint lesz 85%-os uniós támogatással.
Egy új szennyvíztisztító telep épül Siófokra, illetve két helyen volt egy problémás Natura 2000-es terület, ahol a szennyvíz vezetéknek kellett egy új nyomvonalat találni. Ez egy hosszadalmas időszak volt.
Februárban már az építkezés is elkezdődhet, így 2015-re kiépülhet a teljes dél-balatoni szennyvízhálózat.
Csak nem 1500 tonna halat fognak ki a következő hónapokban a hortobágyi halas tavakból. Az idén először megrendezett balatoni halfesztivállal a halételeket szeretnék népszerűsíteni. Magyarországon ugyanis még mindig nagyon kevés fogy halból.
Halászok a vízparton, halászok a csónakban és halászok a vízben. A hortobágyi halgazdaság a következő két hónapban 50 tóból csaknem 1500 tonna halat tervez kifogni. A fogást hatalmas markolókanállal emelték ki a vízből, mert következett a válogatás. Ezután gyorsan teherautóra kerültek a halak.
Én úgy nézem, hogy ez egy kicsit sokra sikeredett. Ez több mint 300 mázsa hal, ebből lehet, hogy el kéne engedjünk.
A most kifogott halak egy része teleltető tavakba kerül, a többit hamarosan feldolgozzák. Idén balatoni halfesztivált is rendeztek, célja, hogy népszerűsítse a halfogyasztást.
Édesanyámnak a főztjét szeretem nagyon, de ez is nagyon-nagyon finom lett.
Rengeteg helyi hal és minőségi piros paprika. A szakácsok szerint ez a jó halételek titka.
Nagyon-nagyon finom a hal, és nagyon szeretem a halat. Rendkívül egészséges és finom.
Magyarországon fejenként évente átlagosan 3 kiló halat esznek az emberek. Ez a mennyiség lassan ugyan emelkedik, de még mindig az egyik legalacsonyabb Európa országai között.
A káposztát népszerűsítették a Hajdú-Bihar megyei Hajdú-Hatházon. A torzsás napokra idén több mint 8000 látogató érkezett.
Még az új házi húslevest is káposztával ízesítették ma Hajdú-Hatházon.
Gyöngybabos káposztás tyúk, ami egy újházi tyúkusleves alapon készült, és ez végül is egy ilyen egytálétel, egy ilyen tejfölös habarással van sűrítve.
Több mint 50 sátornál főztek valamilyen káposztás ételt a térség legnagyobb gasztronómiai fesztiválján.
A Hajdú-Hatház rendezvény egy térségi rendezvény, és a környékbeli településekről eljövünk mi is Inadonyból, és nagyon sok másik helyről még főzni.
Több helyen szokatlan, különleges recept alapján készültek az ételek.
Nekünk finom ízlik, nem olyan megszokott, de finom. Inkább a székely káposztához hasonlít egy kicsit.
Érzik rajta, hogy egy olyan anyagból van összeállítva, ami igazi anyag.
A káposztás napokkal a Hajdú-Hatházi gazdák és az önkormányzat közösen népszerűsíti a településnek egykor hírnevet húzó zöldséget.
A káposzta termesztés nagyon régi hagyományokra nyúlik vissza, és a káposzta feldolgozás, a savanyú káposzta készítés, és ezeket a gazdasági folyamatokat szeretnénk újra előtérbe helyezni a gazdasági életben, illetve maga a hozzá kapcsolódó kulturális értékeket is ez a rendezvény egy kicsit összefogja.
A Hajdú-Hatházi káposztás napokon több mint 8000-en vettek részt.
Gombanapokat rendeztek a Borsod megyei Bükszentkereszten. Idén először szarvas gomba kereső verseny volt a kutyáknak.
Gombatúrázók, jöjjenek, jöjjenek!
Csak a hívószóra vártak azok, akik a gombatúrán szerették volna megszedni a vacsorára valót. Az összegyűjtött darabokat bevizsgálták, nehogy mérgező legyen közte.
Ez a légyölő galóca, amit nagyon sokan gyilkos galócának vélnek.
A mesékből jól ismert piros kalapos fehér pöttyös gomba, mérgező, de nem halálos. A mellette lévő gyilkos galóca viszont annyira veszélyes, hogy még azt a gombát is ki kell dobni, amihez csak hozzáért.
Mérgező gombával elég gyakran lehet találkozni, mivel azt sokan ismerik már, és nem szedik le, jobban tud terjedni is.
A Bükkben idén nagy volt a szárazság, ezért alig találni gombát, pedig nagyon sokan szeretik, még a gyerekek is.
Szerettem azokat a gombákat, amelyek olyan fura levesbe kerülnek.
Elindult a kutya nagyon
finom.
Idén először szarvasgomba kereső versenyt is rendeztek a kutyáknak.
Nagy tapsot a Diónak,
Dió, a fekete színű labrador találta meg leggyorsabban az elrejtett szarvasgombát.
Ez egy olyan játék számunkra, amit mi nagyon-nagyon komolyan veszünk, és az erdőben örülünk minden egyes találatnak.
A szarvasgomba ritka és különleges, főleg fűszerként használják, mert erős az illata, így találják meg könnyen a kutyák is.
Trükkje az, hogy szag alapján keresi. Ez a kutyáknak egy eléggé természetes viselkedési mintájuk, tehát a maga a vadászat, a szag alapján történő vadászat, ugye az ezer évek óta benne van a genetikájukban.
A megtalált szarvasgombából néhány méterrel arrébb ételkülönlegességek is készültek.
A Híradó úgy tudja, hogy újra Kovács Csaba a Fidesz jelöltje nyerte a bajai megismételt önkormányzati választáson. Információink szerint ebben a fordulóban a korábbinál nagyobb különbséggel nyert 70 szavazattal kapott többet Kovács Csaba, mint az egyesített baloldal jelöltje Tekett Melinda. A szavazásra jogosultak csak nem fele, a 470 választópolgárból 223-an vettek részt a szavazáson. A bajai 32-es szavazókörben azért kellett megismételni a szeptember végén tartott választást, mert a fellebbezések után a kecskeméti törvényszék kampánycsendsértést állapított meg. A korábbi szavazást is a Fidesz jelöltje nyerte, 61 szavazattal kapott többet a baloldal jelöltjénél. A mellrák az esetek 95%-ában gyógyítható, ha idejében felfedezik a betegséget. A szakemberek szerint viszont még mindig kevés nő megy el az ingyenes szűrővizsgálatra. A megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, immár 11. éve az egészséghídja elnevezésű figyelemfelhívó sétával.
A feleségem érintett ebben a mellrák megbetegedésben, illetve hát meggyógyulsz, és emiatt, hogy a többiekkel együtt legyek én is.
Ez az egész család eljött a mellrák elleni sétára. A feleség és édesanya alig 30 évesen kapta meg a betegséget.
2 éves volt a kislányom, amikor felfedeztem egy csomót a mellemben, és hát kiderült sajnos, hogy rossz indulatú. Úgyhogy végigmentem mindenen, ami ezzel együtt jár.
Szinte mindenkinek a rokonságában, baráti körében élnek olyanok, akik megküzdöttek a mellrákkal. Sebestyén Márta ezért csatlakozott a sétához.
Én nagymamám fiatalon mellrákba ment el, és még most is velünk élhetne, mint dédi. Hogyha ezelőtt 30-40 évvel lett volna olyan orvosi felszereltség és műszerezettség, mint ami ma már megvan.
Magyarországon minden 7. nő érintett a mellrákban, és a legveszélyeztetettebbeknek is csak alig több mint 40%-a megy el szűrésre. A Lánchídon gyalogosan és biciklivel vonultak át mindazok, akik szeretnék felhívni a figyelmet a rákszűrés fontosságára.
Most, hogy ez már nem tabu téma, így a barátok, az ismerősök, olyanok, akik maguk is már átestek ezen a betegséggel, de nem lehet tudni róluk, hogy mert nem nagyon verték nagy dobra, azok segítően tudnak akkor fölépni.
A rendezvény fővédnöke a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára. Balatoni Monika szerint még mindig kevés nő él az ingyenes szűrés lehetőségével.
Minden adott, hiszen a kormány biztosítja a nők számára az ingyenes szűrés lehetőségét. Biztosítja például 5 megyében azt, hogy még a bejutásnak az úgynevezett összegét is megtéríti. Akkor miért van az, hogy 7500 újabb mellrákos diagnosztizálnak évről évre, ami már megfordíthatatlan folyamat?
Az egészséghídja figyelemfelhívó sétát 2002 óta évente megrendezik. Azt szeretnék elérni, hogy minél többen menjenek el szűrővizsgálatra. A mellrákot ugyanis, ha idejében felfedezik, az esetek 95%-ában gyógyítani lehet.
Soha nem volt még ennyi induló a Budapest maratonon. Csak nem 22 000 ember rajtolt el a Városligetből, köztük 3 000 külföldi. A leggyorsabb futó Józsa Gábor volt, aki ezzel megvédte bajnoki címét.
Így rajtolt el a mezőny. Csak nem 22 000 voltak, szinte betöltötték a Városligetet. Voltak, akik jelmezbe öltözve futottak. Volt, aki babakocsival, de olyan is akadt, aki futócipő nélkül vágott neki a távnak. A maratonon más sportágak versenyzői és politikusok is részt vettek. A közmédia munkatársai is rajthoz álltak. Víg András, a Híradó riportere a leghosszabb, 42 kilométer teljesítette. A Magyar Rádió munkatársai pedig fogyatékkal élő gyerekeket kísértek a táv egy részén. A belvárosban a nézők népünnepé hangulatban buzdították, támogatták a sportolókat. Tapssal! Tánccal! Utcai zenéléssel!
Most már 3. éve futok!
Minden korosztálynak és erőléti szintnek volt megfelelő táv. A családi futamon a gyerekek a szüleikkel együtt indultak.
Most csak a hangulatát kapják el a gyerekek, és akkor utána majd remélem beépül a mindennapjainkba.
A szervezők szerint a 28-szor megrendezett verseny most már az ország legnagyobb futóeseménye.
Több mint 800 magyarországi településről jöttek futók, természetesen minden megyéből és minden kerületből itt vannak.
Az idei versenyre csaknem 22 000-en neveztek, megdöntve ezzel a tavalyi csúcsot. Egyébként egyetlen magyarországi szabadidősport rendezvényen sem indultak még ennyien. Az idei Budapest maratont a címvédő Józsa Gábor nyerte. 2 óra 23 perc alatt teljesítette a 42 kilométeres távot.
Maradunk a sportnál, hiszen következnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd vasárnap este lévén Magyarország szeretlek, azt követi egy igen jó film, a címe Holdpont. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!